Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. május 10-én sugárzott műsorát, az akkor érettségiző fiatalok elhelyezkedési lehetőségeiről. A szerkesztő Láng Júlia.
Mindenképpen benne van az egészséges druk, hogy ő az, akit fel fognak venni, de hát és elég nagy meglepetése kérik ilyenkor az embert, hogy nem sikerül végül is.
Én is úgy vagyok vele, hogy én tudom, hogy nekem nagyon kevés esélyem van arra, hogy felvegyenek az egyetemre. Tudom azt is, hogy kevés esélyem lesz, mint kezdő, pályakezdőnek, hogy munkát találjak. De hát bennem van az, hogy talán nekem mégis sikerül, szóval adok magamnak egy esélyt azért természetes módon.
Mi, hogyha elvégezzük az egyetemet, a főiskolát, ez legalább 4-5-6 év, és azért az alatt remélhetőleg változik annyira a helyzet, hogy leszállás. Hát ez az egy reményünk van, hogy ha nem lenne, akkor ülhetnénk a babérjainkon, nem mennénk tanulni.
De mennek tanulni. A 60 ezer jelentkezőből idén 25 ezeret fogadnak be az egyetemek és főiskolák. Mai műsorunk tiszteletkör a pályakezdő fiatalok előtt. Nehéz jövő, vagy legalábbis nehéz közeljövő vár rájuk. Ezt tudják, tisztán látják, hallani fogjuk a mai műsorban is, de úgy tűnik, tudják és merik vállalni. Lezajlottak a ballagások, a jövő héttől kezdődik az érettségik és felvételik sorozata. Mire számíthatnak a mai 18 évesek, akik úgy érzik, nem biztos, hogy szükség lesz ránk. Ezzel foglalkozunk a következő fél órában, amelyben az is kiderül majd, hogy a hivatalosak hallani fognak interjúkat a művelődési és a munkaügyi minisztérium vezető tisztségviselőivel is. Úgy tudják, megadtak minden tájékoztatást a végzős diákoknak arról, mi várhat rájuk. A fiatalok viszont úgy nyilatkoznak, hogy nemigen kaptak segítséget, de emiatt egyébként egyáltalán nem dohognak, úgy tűnik nem is igénylik. Tudják, hogy önállónak kell lenniük. Egybehangzóak viszont azok a vélekedések minden oldalról, hogy a fiataloknak egyelőre kevés az esélyük. Nappali tagozaton több mint 62 ezeren fejezik be idén középiskolai tanulmányaikat, 27 ezeren a gimnáziumokban, 35 ezeren a szakközépiskolákban. Milyen az arány az érettségizők és a felsőoktatásra jelentkezők között, és hányan remélhetik, hogy felvételt nyernek? Dr. Bakos Károly, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főmunkatársa válaszol.
Hát a 62 ezer fő ez az érettségiző létszám. A felvételire, nappali tagozatra, egyetemre, főiskolára 60 ezer jelentkező van 1992-ben. Ez 10 ezerrel több, mint tavaly, amikor 50 ezer volt. A 60 ezer nappali tagozatra jelentkezőből a magyar felsőoktatás előzetes tervek szerint kb. 25 ezeret tud felvenni.
Ez a 60 ezer ezek szerint korántsem pusztán az idén érettségizőkből tevődik.
Természetesen. Ez az, aki tavaly előtt, vagy régebben érettségizett, és most döntött úgy, hogy jelentkezik felsőoktatás intézménybe, ez mind benne van. Ez a 60 ezeres létszám, ez a nappali tagozatra idén jelentkezők létszám.
A 25 ezerből, akit föl tudnak venni a különféle egyetemekre és főiskolákra, lehet megközelítőleg valamilyen arányt mondani, hogy a humán, illetve a műszaki jellegű tanulmányokat milyen arányban kívánják folytatni?
Hosszú évek óta változatlan tulajdonképpen az érdeklődés megoszlása, tehát a bölcsészkarok, jogi karok, azok művészeti felsőoktatás természetesen azok élen járnak a jelentkezési arányoknál, de a 15%-os átlagosnál nagyobb a növekedés idén a jelentkezési arány növekedése bölcsészkarokon, gazdasági felsőoktatási intézményekbe, a műszaki főiskolákra és az agrárintézményekbe. A másik jellemző mutató, ami mindig érdekli a jelentkezőket, az, hogy milyen bejutási esélyeik vannak. Itt az esélyek terén sincs igazán lényeges változás az elmúlt évekhez képest. Vezetnek a művészeti felsőoktatási intézményekhez, ahol szokásos volt, tehát mondjuk egy színművészeti főiskolán a 17-szeres túljelentkezés, 16 egész valamennyi, az körülbelül éven, minden évben ez volt, de a képzőművészeti, iparművészeti főiskolán is a 10-11-szeres túljelentkezés van. Utána következnek a jogi karok, ahol 4-5-szörös a túljelentkezés általában, országos arány, és a bölcsészettudományi karok 2-3-szoros túljelentkezéssel. Utána következnek a gazdasági felsőoktatási intézmények 3-4-szeres túljelentkezéssel. Viszonylag könnyebb bejutni műszaki területre, egyetemre, főiskolára, illetve agrár egyetemekre, főiskolákra, ahol 1-2-szeres a túljelentkezés.
Ezeket a számokat, a keretszámokat, hogy hány embert vesznek föl melyik egyetemre, mi dönti el leginkább? Egyszerűen a fizikai férőhely az épületben, az előadótermekben, vagy pedig valamilyen előre tervezés, hogy mi lesz 4-5 év múlva, hol melyik területen várható az, hogy el is tudnak helyezkedni a végzősök?
Amikor megpróbáltunk előre tervezni és végig gondolni, akkor voltak keretszámok, ez már évek óta nincs, hanem irányszámok vannak. Igazából nincs elhelyezési kötelezettség, tehát azt senki nem tudja garantálni, hogy aki bekerül a felsőoktatásba és elvégzi, diplomát kap, az el is tud helyezkedni. Ez lényegében egyéni kockázatvállalás. A másik dolog, hogy mennyi az irányszám, ez alapvetően attól függ, hogy a felsőoktatási intézmények milyen kapacitással rendelkeznek, más szóval ezt ők határozzák meg. Részünkről egy olyan ösztönzés volt és van, hogy jelentősen növeljék a felvehető kétszámát. Ahol és amennyiben ezt tudják a felsőoktatási intézmények, ezt a Művelődési Minisztérium, illetve a többi minisztérium ezt kompenzálja, tehát anyagi kompenzáció van a létszámnövekedésre, ha ezt tudják vállalni. Ha nem tudják vállalni, akkor kényszerítő ezt az ilyen szempontból nincs.
A fiatalok pontosan tisztában vannak azzal, amire Bakos Károly minisztériumi főmunkatárs is célzott, hogy leginkább csak önmagukra számíthatnak. A budapesti Madách Imre gimnázium 4. diákjai Horváth Magdolna mikrofonja előtt.
Az ELTE egyetemre jelentkeztem, földel szettem és szakra, tanárképző főiskolára. És nagyon csalódnék, ha nem mennének fel, mert én most szeretném véghez vinni, amit elterveztem.
Mi történik, ha mégsem vesznek fel?
Már kerestem magamnak 2 jövedelemforrást, amiből pénzt tudni kell, és dolgozni, elmenni. De jövőre biztos, hogy megpróbálnám újra.
Én a pszichológia szakra szeretnék jelentkezni az ELTE-re, és hát sokat várok az ősztől, de tisztában vagyok vele, hogy sok esélyem nem nagyon van, mert többszörös a túljelentkezés, és olyan tárgyból van felvételi, amit nem tanítanak. Ha nem vesznek fel, akkor valószínűleg dolgozni fogok egy évig, de utána mindenképpen szeretném megpróbálni, mivel az a célom, hogy felvegyenek és pszichológus legyek. Hát próbálkozom majd. Nem tudom.
És mit gondoltok arról, hogy aki nem tanul tovább, aki akármilyen okból nem jelentkezett más iskolába, felső iskolába, milyen reményeik lehetnek? Tehát milyen munkát találhatnak egy gimnáziumi érettségével, akár fiú, akár lány?
Szerintem nem érdemes most ezt megreszkírozni, hogy elmenni dolgozni. Nagyon kevés a munka, egyrészt nem lehet pénzt sem keresni, másrészt pedig nem is lehet munkát találni, úgyhogy van olyan egyetem, ahova be lehet kerülni nagyon alacsony pontatára, és érdemes legalább megadni magának az esélyt, hogy valahova elmegy, tanul tovább, és akkor, hogyha nem tudja csinálni az első év után, úgy ezért nem megy, akkor munkát keresni egyszerűen. Itt nálunk is csak egy ember van, azt hiszem, aki egyáltalán nem tanul tovább, és nem hiszem, hogy nagyon szerencsés választás. Hát ezt tudom, hogy szakképzett emberek sem találnak munkát, és a gimnázium érettségével egyszerűen kinevetik a munkaközvetítőben.
És az iskola adott-e felvilágosítást arról, hogy ha valaki nem tanul tovább, vagy esetleg nem veszik fel, akkor milyen lehetőségei vannak, hova mehet?
Nem tudok róla, hogy adott volna. Mert egy-két ember volt itt, aki iskolákat ajánlott, menedzserképzőt, ilyesmit, de munkavállalásról nem esett szó. Nem is nagyon van lehetőség, talán azért nem jöttek ide ilyen emberek.
És aki menedzserképzést ajánlott, az nem nyerte meg a tetszéseteket?
De hát, mert közgazdaságra és külkeresokra jelentkeznek tőlünk, és azok, akik ezek az egyetemekre jelentkeznek, azok jelentkeztek erre is. Mert ezt, hogyha nem veszik fel oda őket, akkor ide fölvehetik, úgy, hogy ez tandíjas iskola. Tehát itt a felvételi nem olyan erős, hanem azt nem, hogy ki tudják fizetni a tandíjat. Mondjuk egy külkel szakközép az nem ad annyira erős képesítést, hogy utána el tudjon valaki helyezkedni, szóval onnan is tovább kell menni. De gimnázium az a leglabilisabb iskola, amit el lehet képzelni most Magyarországon.
Tehát minden végzős középiskolásban ez van benne, hogy szeretné a főmények, de utána egy nagy meglepetést. A differencia a középiskolás és a felsőoktatási intézmény között elég nagy.
Te nem felvételizel semmilyen felsőfokú iskolába, hát mit fogsz csinálni?
Hát ki szeretnénk menni egy évre Angliába babysitternek, és akkor utána esetleg angolba felvételizek, angolba és franciába.
És az iskola milyen segítséget ad azoknak, akik nem jelentkeztek felsőfokú intézménybe?
Hát semmiet. Semmiet. Jönnek ide ilyen lapok, amiket küldenek különböző munkahelyek, ahol akik el tudnának helyezkedni, akik nem tudnak tovább, de hát mondjuk nekem nincs ahhoz nagy kedvem, hogy beüljek egy irodába leveleket írni, vagy valami ilyet. Hát akkor inkább elmegyek egy kicsit.
És mi történik, hogyha egy év után nem fognak fölvenni?
Hát mondjuk megpróbálom estén is, és hogyha úgy sikerül, akkor elmegyek valahova dolgozni. De azért mondjuk egy ilyen jó angol nyelvtudással inkább el tudok menni, mint hogyha most megpróbálnám.
Szülőktől, rokonoktól, bárhonnan milyen segítséget kaptok arra, hogyha ez nem sikerül a felvételi, vagy neked kijutni Angliába, akkor hova tudsz elmenni pénzt keresni, dolgozni?
Hát amit én találok, az Expressbe, vagy nem tudom hol, hát nem nagyon tudnak az anyuék ebbe segíteni.
Mennyire jutott el azért hozzátok is az, hogy még ha el is végez valaki egy felsőfokú intézményt, akkor sem biztos, sőt, egyre nehezebb álláshoz jutni, nagyon sok a fiatal pályakezdő munkanélküli.
Elég nehéz kérdés, hogy mi lesz. Mert szerintem az még az egész életre elég demoralizáló, hogyha valaki úgy kezdi, hogy munkanélkül, és még nem biztos, hogy ezután el fog menni az aluljáróba, mert mondjuk én nem valószínű, hogy elmennék, de akkor is az mondjuk eléggé kihat, hogyha munkanélkül kezdem rögtön.
Országosan és megyénként is havonta készülnek helyzetjelentések a munkaerőpiacról, ezek úgy látszik nem igen jutnak el a diákokhoz. Az Országos Munkaügyi Központ főosztályvezetője Lázár György először a fiatalok tájékoztatásáról beszél.
Hát itt több dologról van szó. Az egyik tulajdonképpen az, hogy a továbbtanulási lehetőségekről kapnak. Ez megyénkénti, ez a tájékoztatás. Kapnak rendszeresen tájékoztatást a fiatalok. Másrészt hát a munkaerőpiaci helyzetről, arról, hogy országosan is, meg megyénként is készülnek rendszeresen havonta ilyen helyzetjelentések, hát abból is sajnos éppen most nem a legjobb helyzetről, de tájékozódhatnak a pillanatnyi helyi állapotokról. Na most hát nyilvánvalóan teljes részletességgel attól függő a dolog, hogy kinek milyen lehetőségei vannak, és mennyire rossz helyzet vár rá, hogy milyen iskolában végez. Na most ez a tapasztalat az, hogy ugye ezeknek a középiskolát végzőknek azért egy viszonylag jelentős része tovább tanul. Ezekkel ideiglenesen ugye hát arra 3-4-5 évre, amíg tart a felsőfokú képzésük, addig nincs gond. Ugyanakkor hát természetszerűleg minden évben kikerülnek a felsőfokú tanintézményekből is hallgatók, akiknek egy részének szintén nem könnyű manapság a elhelyezkedése. Az általános tapasztalatként azt mondhatom el, hogy a tavalyi évben mindösszesen, tehát a legkülönbözőbb iskolai végzettségekkel olyan 160 ezer fiatal került ki a piacra, a munkapiacra, és idén is nagyságrendileg ennyire lehet számítani, ami egy kicsit több a szokásosnál. Most egy ilyen kicsit csillapított másod hulláma van egy korábbi demográfiai hullámhegynek. Egy 20-25 évvel ezelőtt született nagyobb korosztály lép megint a munkaerőpiacra.
Milyen szakmában van egyáltalán lehetőség az elhelyezkedésre? Most elsősorban a frissen érettségizettek sorsáról érdeklődnék.
Sajnos a nagy hagyományos vállalati szféra az továbbra sem létszámfelvevő, nem hogy fiatalokat venne föl, hanem még a idősebbek köréből is elég jelentős létszámleépítések vannak. A új vállalkozások, amelyek jelentős része nagyon kis vállalkozás még, tehát néhány személyes vállalkozások, ezek pedig még nem tudnak ilyen létszámban, és ők sem elsősorban kezdőket alkalmazni.
Nem kapnak valamiféle bíztatást a vállalkozók arra, hogy fiatalokat alkalmazzanak?
Pillanatnyilag ilyen külön ösztönzés nincsen. Az az egyetlen dolog, amit mi itt a Munkahelyi Minisztérium és a Országos Munkahelyi Központ, illetve megyei és helyi szervezetei kirendeltségei tudnak nyújtani, az egyik része a dolognak az az, hogy egy ilyen, tehát ez mind az általános iskolát végzettekre, mind a középiskolát végzettekre igaz, hogy meghatározott hányadukat sikerül, hát itt anyagi lehetőségek is korlátoznak természetesen, egy bizonyos ideig még tovább bent tartani az iskolában, és egy ilyen azonnali ráfejelő képzést biztosítani. Ez különböző pályázatok vannak, amelyeket központi alapokból is támogatnak, ezeket a megyék jó része meg is pályázta, meg is kapták. Tehát a pályakezdőknél mi elsősorban arra gondolunk, hogy ezeket továbbképzéssel, esetleg átképzéssel kell elsősorban segíteni, és csak utolsó mencsvár az, ami a középfokú végzettségűekre már áll, hogy három havi várakozás után, ha nem tudnak elhelyezkedni, akkor 6 hónapig egy ilyen viszonylag alacsony összegű, a minimálbér 75%-ának megfelelő pályakezdő munkanélküli segélyt kaphatnak. Na most hát, ha ez lejár, akkor tényleg ők mindenféle ellátás nélkül maradnak. Ennek egyik oldala az, hogy hát ezeknek a fiataloknak azért a többsége még ugye nem szakadt el a családjától, tehát gyakorlatilag a szülők tartják, ahol a szülők meg tudják ezt maguknak engedni.
Föl vannak-e készülve a munkanélküli hivatalok a fiatalok fogadására abban az értelemben is, hogy tanácsolják esetleg az átképző vagy továbbképző tanfolyamokat?
Igen, minden irodánkban foglalkoznak ilyen tanácsadással, hát nem azt mondom, hogy egységesen, szuper magas színvonalon folyik ez, de ahogy ez a szervezet itten az elmúlt másfél évben bővült, hogy tavaly év elejétől, amikor, ha jól emlékszem, körülbelül 600-an lehettünk az egész országos szervezet, ez év végére olyan 3-3,5 ezer lesz a létszám. Tehát nyilvánvalóan ennek a szervezetnek a saját belső képzését is meg kell oldani, mert Magyarországon ez egy teljesen új terület lévén nem lehet találni a piacon kész embereket, akik ezzel profi szinten tudnak foglalkozni. Tehát egy igen erőltetett ütemű belső képzés is beindult, és hát ennek egy része a képzési tanácsadás.
A munkába állás lehetőségeiről a fiataloknak nincsenek illúzióik. Horváth Magdolna először azt kérdezte a budapesti Bújai Textilipari Szakközépiskola végzős diákjaitól, hogy milyen esélyeik vannak az elhelyezkedésre a szakmában.
Már semmi. Többnyire semmi. Hát a gyárak azok már csődbe mentek, ugye? És többnyire az osztályunk az egy gyárban van tömörítve. És alig tudnak nekünk gépet biztosítani.
Akkor milyen lehetőségetek lesz?
Hát, nekünk, ez például nekem szerződésem van a gyárral, és a mi gyárunk még azért tartja magát, és akkor talán 3 évig, hogyha bírja, akkor ott
Ez melyik gyár?
A Kispesti textil gyár.
Én szintén most a Kispesti textil gyárban voltam, de ez a 3 év alatt már az 5. gyakorlati helyem volt, mert a gyárakat, ahol eddig jártam, remélem nem az ő munkám nyomán, de sőzbe mentek. És hát egyszerűen nincs, szűnnek meg a gyárak sorra, és hát a felnőtt családos dolgozóknak nem tudnak munkát biztosítani, nem hogy a tanulóknak külön, ahol a gyakorlatot is elsajátítsák, hogy utána meg alkalmazni tudják őt, ez nem.
Ti szakmunkás bizonyítványt kaptok. Mi más lehetőségetek volna maszekhoz elmenni, vagy egyéb?
Többnyire semmi, esetleg otthon, de hát az túlhoz valamennyi tőke kiállna.
Az iskola nem tud semmiféle akár egy címlistát mutatni, hogy hol próbálkozzatok?
A gyárak helyzetéről mi sokkal többet tudom, mint ő.
Egy papírunk lesz, hogy mi technikusok vagyunk, és talán, hogy elmenünk egy gyárba, akkor magasabb beosztást kapnánk, de hát nem tudom, hogy egyáltalán lenne ránk szükség, mert most már sorra mennek csődbe a gyárak, meg hát nem biztos, hogy szükség lesz ránk.
Milyen lehetőségetek lenne még?
Hát igen, tovább tanulni, de erre nincs mindenkinek lehetősége, mert nem mindenki tanult annyira jól, hogy tovább is tanulhasson főiskolán.
Kedves, biztos, hogy van valakinek tovább tanulni, és akkor vagy az, hogy elmegy a szakmába dolgozni, vagy teljesen más, hogy más területen.
Mert mi elmehetünk egy textilgyárba dolgozni, de hát mennyit kereshetnénk azzal? Hát,
3 műszakban.
Igen, 3 műszakban nagyon sokat kell ott dolgozni. Hát nekem a családom is segít, próbál meg elhelyezni valahol, de hát még nem találtak. Meg az igazság, hogy én nem is szeretnék gyárban tovább dolgozni.
Már a nyári gyakorlatra se lehet menni, mert nincsenek gyárak, hova mennénk. Tehát lehet, hogy nem is lesz. Nem tudnak fogadni, mert már nincsen olyan gyár. Ez így nehézem.
Szerintem ez egy elég komoly dolog. Végülis, hát persze, a jövőnkről van szó.
Én az iparművészetire próbálom meg a főiskolára felvételit, de hát nem hiszem, hogy sok esélyem van. Hát dolgozni mit fogok, azt nem tudom. Nem tudom, kilátástalan szerintem teljes mértékben, és úgyis csak a...
Úgyis kilátás.
Hát... Én azt hiszem, hogy inkább nyelvet szeretnék tanulni, mert az iskola nem adott semmi alapot a nyelvre, és szeretnék legalább 2 nyelvet megtanulni. Egy bizonyos idő alatt is jövőre megpróbálok valami egyetemet, vagy fizetőt, ahol felvesznek valami humán egyetem.
Tehát akkor most nem dolgozni mész, hanem tanulni, és otthon eltartanak?
Hát otthon is eltartanak, de én szeretnék elmenni egy 4 órás állásra valahova, vagy bedolgozni.
És erre van lehetőséged?
Hát valószínű, hogy van családon belüli segítség. Csak úgy tudok elhelyezkedni, másképpen nem. De nyelvet mindenképpen szeretnék tanulni, mert szerintem ez most kell, fontos. Egyszerűen nincs olyan gyár, ami felvenne minket. És a másik azt mondja, hogy mi se szeretnénk textiliparba dolgozni, mert egyszerűen nem éri meg. Technikusként 3 műszakba kapnánk nettó 12.500 forintot. Már érdeklődtünk, és ez senkinek sem megfelelő.
A hely lenne, csak nektek akkor nem megfelelő?
Nem is nagyon lenne. Igen. Nem alkalmaznak. Az kezdőket nem alkalmaznak, mert inkább a tapasztalt embereket, és mivel meg úgy vannak, hogy ha most kerültél az iskolába, úgyse tud semmit, tehát minek vegyem fel. És van, aki 30 évesen is be tudja tölteni ezt az állást, aki már 10 éve dolgozik. Nekik családja van, és azt jobban szívesen felveszik, mint minket, akik szülés előtt állunk, hogy bármi, hát úgyis azt mondják, hogy fiatal lány, hát nem kell nekünk.
A vállalatok sorra mennek tönkre az vállalatok. Az egyik osztálytársunk is szerződésben volt egy gyárral, és azt mondták, hogy inkább menjen el főiskolára, mert lehet, hogy 2 hét múlva megszűnnek, és nem tudják elhelyezni. Hiába volt ösztöndíjas. És nagyon félek, hogy nem fog találni olyan munkát, ami nekem megfelel.
A textilipari szakközépiskola diákjait hallgatva ismét felmerül a kérdés, mennyire felel meg a mai követelményeknek mindaz, amit a szakközépiskolákban tanítanak. Ezt megkérdeztem a Munkaügyi Minisztérium szakoktatási főosztályáról dr. Sós Adriannától is.
Szakmai területenként is ez változik. Vannak olyan szakmák, szakmai területek, ahol a tananyagok a fejlett nyugati országok színvonalán vannak, nagyon sok tananyag adaptáció történt, jó tankönyvek vannak, de ez nem minden szakmai területen van így. Nyilván az újonnan megjelenő szakmák esetén különösen fontos, hogy új tananyag kifejlesztés vagy tananyag fejlesztések történjenek.
Hogyan és milyen keretek között folynak az át, illetve továbbképzések? Hogyan tájékozhatnak a fiatalok arról, azok, akik most kerülnek ki a szakközépiskolákból, hogy miként folytathatnák továbbképzésüket?
Tehát az egyik lehetőség ugye, hogy a szakképző iskolákba végzettek, szakképesítést kapnak az adott szakmában. Részben már az iskolákban kapnak egy tájékoztatást arról, hogy az adott szakmában milyenek az elhelyezkedési lehetőségek. Az iskolák a munkahelyi központokkal, amelyek felelősek a fiatalok elhelyezkedésért, szoros napi kapcsolatban vannak, ahol kellően tájékozódhatnak a pillanatnyi állás lehetőségekről, már az iskolában, már a végzés előtt. Amennyiben mindez idő alatt nem sikerül megfelelő információkhoz jutni, végzés után a munkahelyi központok, amelyek minden megyében vannak, illetve minden megyében több kirendeltségük működik, ezek adnak tájékoztatást az állásajánlatokról, az állás lehetőségekről. Hát közismert, hogy most Magyarországon a gazdasági helyzet, illetve az elhelyezkedési lehetőségek kedvezőtlenebbek, mint néhány évvel ezelőtt, viszonylag magas a munkanélküliség, illetve hát az nálunk eddig szokásostól lényegesen magasabb, ami nyilván, hogy a fiatalokra nézve is kedvezőtlenebb elhelyezkedési esélyeket jelent, szóval ez nagyon nagy területi eltéréseket mutat. Hát a fővárosban még mindig kedvezőbbek az elhelyezkedés lehetőségei, és néhány ágazatban, elsősorban az infrastruktúrális ágazatokban viszonylag kedvezőbbek az elhelyezkedés esélyei, különösen a középiskolát végzett szakképzettek számára, míg egyes régiókban viszont meglehetősen rossz a helyzet, hiszen több vállalat bezár, új munkahelyek létrejötte, az lassabban történik, tehát bizonyos régiókban elég kedvezőtlen a fiatalok elhelyezkedési lehetősége ma.
Lehet-e tudni valamit arról, hogy az új vállalkozások keretein belül van-e lehetőség valamilyen szak vagy továbbképzésre is a fiatalok számára?
Hát itt többféle lehetőség is van a fiatalok számára. Egyrészt azoknak a fiataloknak, akik munkanélküliek, tehát nem tudtak állást vállalni, a munkahelyi központok amellett, hogy próbálnak állás lehetőségeket keresni, képzési lehetőségeket is föl tudnak ajánlani minden megyében. Ez különböző képzési kurzusokat, különböző szakirányokat jelent, hát nem csak a szakközépiskolát végzettek számára, hanem azok számára is, akik lemorzsolódtak, vagy akik gimnáziumi érettségével rendelkeznek, vagy adott esetben az általános iskolát sem végezték el. A központok, a munkahelyi központok igyekeznek a különböző rétegek igényeinek megfelelő különböző képzési ajánlatokat adni. Ma szinte azt mondhatom, hogy több az ilyen képzési ajánlat, mint a hány erre vállalkozó fiatal van, ugyanis részben a megyék által kezdeményezett programok, részben tavaly több olyan országos kezdeményezés és országos központi képzési program is indult, ami kifejezetten a pályakezdők számára adna képzési lehetőségeket. Tehát úgy gondolom, hogy egészen szélesek ma a lehetőségek arra, hogy egy pályakezdő fiatal, aki nem tud elhelyezkedni, a legkülönbözőbb képzési programokba be tudjon kapcsolni. Ez az egyik, tehát ön kérdezte, hogy mik a... A másik lehetőség, tehát arra is van mód, hogy amennyiben konkrét vállalkozás, vállalat vállalja, hogy fölvesz a munkanélküli fiatalok közül, és vállalja, hogy ezeket képezi valamilyen konkrét munkahelyre, munkakörre, abban az esetben az adott vállalkozás képzési támogatást is kaphat ehhez. Tehát mindenképpen próbáljuk elősegíteni a fiatalok munkavállalását és szükséges képzését is, hiszen a képzési igények elég jelentősen megváltoztak, illetve a munkakörök igényei az új vállalkozásban nem ugyanolyanok, mint amilyen esetleg a 4 évvel előtti képzés indulásakor látható volt.
Világos tehát, hogy az iskoláknak kell alkalmazkodniuk az élethez, és nem megfordítva, mert hogy az úgysem sikerülhet. Abban a reményben, hogy az életbe kilépő 18 évesek továbbra is megőrzik józan tisztánlátásukat, és nem riadnak vissza a nyilvánvaló nehézségektől, köszönjük a hallgatók figyelmét.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 10-én sugárzott műsorát hallották, szerkesztette Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.
Thank you.